Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Az első pozsonyi bevásárlóközpont országok kavalkádja néven a téli olimpia szellemében biztosított bemutatkozási lehetőséget azon országok számára, amelyek Pozsonyban akkreditált nagykövetséggel rendelkeznek. Az egy hónapos turisztikai rendezvényen Magyarország, Csehország, India, Brazília, Horvátország, Lengyelország, Olaszország és Kína is bemutatkozott, és a szlovákok a turisztikai kínálatokból válogathattak. A fesztiválok éve 2010, az utazási kiállítás is ennek jegyében telik, a színpadokon 3 napon keresztül zenés, táncos programok szórakoztatják majd a közönséget. Március 5 és 7 között Törökország lesz ebben az évben a díszvendég, ígéretes úti célként pedig India mutatja be látványosságait a 3 nap alatt. Valko Miklós turisztikai szakértő szerzőtársaival a turizmus és vendéglátás újkori történetéről írt könyvet. Balogh Imre kollégám ennek kapcsán kérdezte Valko Miklóst az aktuális trendekről és a turisztikai érdekességekről.
Ez a könyv egy kultúrtörténeti áttekintés, vagy egyáltalán mi volt a cél a könyvnek a kiadásával?
Ugye a vendéglátás, állatolajpöz, a turizmusnak a magyarországi történetét eddig nem dolgozta fel senki. A Szigeti Andor, aki az egyik társszerző, nyugdíjazása után egy kutató lett, és tulajdonképpen nagyon nagy ismeretanyagot halmozott fel. Ehhez csatlakozott még a Rugovszki András, aki a szállodaipari részt írta, és jó magam, aki a turizmusnak a fejlődését.
Hadd ragadja meg az alkalmat. Ön szerint mennyire fejlődőképes a hazai turizmus, akár a nyugat-európai sztenderdekhez képest?
Budapest mindenképpen versenyképes a világ bármelyik városával, szállodáival, fekvésével, kulturális életével. A Balaton korlátozottan versenyképes, egészségturizmusban versenyképesek vagyunk. Amiben nem vagyunk versenyképesek, és ezek az adottságaink, hogy nincs meleg tengerünk, és nincsenek magas síelésre alkalmas hegyeink.
Mit gondol így a könyv nyomán, hogy sikerült esetleg ezeket a tradíciókat átörökíteni a jelen időszakra is, ami mondjuk 100 vagy akár 150 évvel ezelőtti meghatározó igazi magyar tradíciók voltak?
Az egész történetet mi tulajdonképpen 4 időszakra osztottuk. A szabadságharctól Trianonig, attól kezdve egy vagy másfél porúsúvá volt a magyar idegenforgalom, ami a századforduló után nagyon szépen fejlődött egyébként. A vendéglátás rész az nagyon sok érdekességet tartalmaz az elmúlt évszázad és a 19. évszázadnak a értelmére, a vendéglőkről, a sörözőkről, a cukrászdákról, a kávéházakról. Elmondja, hogy milyen nagy egyéniségek voltak, milyen vendéglős dinasztiák. Hát a Gundel dinasztiát mindenki ismeri, de hát van az Augusta cukrászat és a Balázs dinasztiák, akik most már 3 évszázadon keresztül szolgálták a magyar vendéglátást.
Szavaiból úgy veszem ki, hogy ez egy nem tipikusan és kifejezetten száraz szakmai könyv. Ha nem csak a turizmus résztvevőinek, aktív résztvevőinek íródott, kik azok, akik még olvashatják, vagy lapozhatják?
Bár akit érdekel a vendéglátás, éttermek, ételek, az utazás, a turizmus, fókuszba állítja Magyarországot.
Mit gondol a vendéglátás és a szállodák szükségszerű kapcsolatáról, illetve egymást milyen szinten tudják kiegészíteni?
A legtöbb szállodának van vendéglátó része is. Főleg a külföldi turista egyszer-kétszer étkezik a szállodájában, de utána szereti felfedezni a várost, a városnak a kis éttermeit. Mindenki oda szeret elmenni, ahova helyiek járnak. A tipikus magyaros vendéglők, sajnos cigányzene lassan egyre kevesebb helyen van jelen, de ezek nagyon fontos vonzerei a magyar idegenforgalmi kínálatnak.
Van-e egyfajta üzenete a könyvnek, vagy konklúziója a jövőre nézve?
Ez egy nagyon fontos ágazata a gazdaságnak is, 3-400 embernek munkát ad, és az életminőségnek a fontos része a turizmus és az utazás. A legnagyobb üzenet az, hogy egy modern országban, egy magas életszínvonal rendelkező vagy afelé törekvő országnak az utazás az életminőséghez nagyon fontos elem lenne.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A székelyföldi Szent Anna tóhoz vezető libegő megépítését, több gyógyfürdő és egy megyei út felújítását ígérte Kovászna megyei látogatásán a román fejlesztési és turisztikai miniszter. Románia megyében 10 000 kilométer út felújítását tervezik a következő 4 évben. Az erre vonatkozó programot a kormányülésen terjeszti majd elő a tárcavezető. A megyei utak korszerűsítéséhez 1 milliárd euró szükséges, Európai Uniós alapokból és külföldi hitelekből kívánja előteremteni ezt az összeget a román kormány. Főleg azokat az utakat korszerűsítik, amelyekre korábban már nyertek uniós támogatást, a finanszírozásukra azonban már nem kerülhetett sor, ugyanis időközben a pénzalapok elfogytak. Az utak kiválasztásánál előnyt élveznek a forgalmas, az országutakat összekötő vagy a turisztikai létesítményekhez vezető megyei utak. A tervek szerint ennek a programnak a keretében a Szent Anna tóhoz vezető Sepsi-Bükszád bálványos Kézdivásárhely útszakaszt is felújítják. Kovászna megyében a Bardóci, Maksai, Csernátoni, Torjai és Hatolykai fürdők korszerűsítésére is jóvá hagytak pénzt. A Kovászna városi, belvárosi sétányokat pedig szintén átépítik, felújítják majd. A Kézdivásárhelyi műjégpályát pedig befedik, úgyhogy itt olyan rendezvényeket fognak majd tartani, a hokimeccseken kívül mindenféle kulturális rendezvényeket is, amelyekre az egész környékről, sőt külföldről is várják a látogatókat. A Csomád bálványos és Szent Anna tó mohos természetvédelmi területekre pedig minél több látogatót szeretnének csábítani úgy, hogy persze az értékek azért háborítatlanul megmaradjanak, evégett libegő építését tervezik. A tervek szerint a libegővel 2 kilométeres szakaszon lehet majd közlekedni, és ezáltal lényegében a kényes területek fölött haladhatnak majd el a turisták, a látvány megmarad, és a természet sem károsodik majd.
Világszám. Úti könyvek helye.
Csak nők által használható mellékhelyiségek lesznek majd az ANA japán légitársaság járatain márciustól. A légitársaság ezzel a nők nagy kívánságát teljesíti. A hölgyeket ugyanis, mint a vizsgálatok kimutatták, elsősorban az érdekli, hogy van-e külön WC-jük a repülőgépen. A légitársaságoknál ugye közösek a WC-k, és bizony a járatválasztást befolyásoló a legfontosabb kritériumok között az is szerepel, hogy milyen a mosdó és hölgyek vagy urak is használják-e azt. A legtöbb nő ugyanis kellemetlenül és sietetve érzi magát, hogyha a WC a mosdó ajtajában egy férfi várakozik közben. A külön női WC-k alkalmazásának hátterében nem higiéniai okok állnak, erősítette meg a légitársaság szóvivője, és választ adott ezzel arra a kérdésre is, hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy a női mosdók tisztábbak, a férfiak pedig kevésbé, és ezek szerint a légi utasok közül a férfiak sokkal nagyobb rendetlenséget hagynak-e maguk után, mint a nők. A szóvivő szerint a férfiak körülbelül ugyanolyan mértékben koszolják össze a légitársaságok járatain a mosdókat, mint a nők, úgyhogy nem igaz az, hogy a férfiak nem olyan tisztán hagyják ott maguk után a mellékhelyiséget, mint a nők, viszont az igaz, hogy a nők jó közérzetéhez hozzátartozik, hogy legyen külön mosdójuk, és mivel nagyon sok esetben nők választanak légitársaságot és járatot, ezért most külön női és külön férfi WC-k lesznek majd a japán légitársaság járatain. Csoportos taxizás New Yorkban immár, a Moszkvában már évtizedek óta ismert módszerrel lehet taxizni, de egyelőre csak reggel, hogyha valaki a városba indul. Az orosz fővárosban a taxisok maguk gyűjtik össze az utak mentén integető utasokat. Az új rendszerben New Yorkban ugyanakkor 3 előre kijelölt útvonal mentén lehet majd csoportosan taxizni. Legfeljebb 4 utas szállítanak majd a taxik, előre megállapított 3 vagy 4 dolláros egységáron. Ez olcsóbb, mintha valaki egyedül utazna egy taxiban, ugyanakkor, hogyha 4 ember felvez egy taxis, akkor a sofőr jobban jár, mint hogyha csak 1 embert furikázna be a városközpontba. Az utasok csak meghatározott állomásokon ülhetnek be a kocsiba, ebben tehát a moszkvai rendszertől eltér a New Yorki, és hétköznap reggel 6 és 10 óra között működik csak ez az iránytaxi rendszer. Ugyanakkor az útvonal mentén bárhol kiszállhatnak majd a taxiból. Egy évig tart a kísérlet, és a 2 útvonal a Manhattani központi pályaudvaron ér véget. Washingtonban már bevett gyakorlat a csoportos taxizás, New Yorkban ugyanakkor csak kivételes esetekben engedélyezték, például a 2005-ös közlekedési vagy a 2007-es taxi sztrájk idején. Van azért megszorítás is, ha valaki a csoportos taxit választja, akkor nem használhatja mobiltelefonját az autóban.